Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László.
És Somogyi Viktória.
Szombati műsorunk tartalmából.
Pápai rendelet a vatikáni JOR pénzügyi intézetről.
A JOR utolsó évi jelentéséből átláthatóan szociális célkitűzésekkel.
Az egyház profétai elkötelezettsége az Amazonasban és az átfogó emberi fejlődés. Páter Harsányi Pál Ottó ferences erkölcs teológus kommentárja az őszi szinódus kapcsán. Szent Klára és Szent Rufino megünneplésére készül Assisi.
Pápai rendelet a vatikáni JOR pénzügyi intézetről. Ferenc pápa augusztus 8-i keltezéssel kirográf, kézzel írt dokumentumot jelentetett meg, amely szabályozza a Szentszék pénzügyi intézetének a rendszerét. A dokumentummal párhuzamosan közzétették a JOR a vallási ügyek intézetének új alapszabályzatát.
1942. június 27-én tiszteletre méltó elődünk 12. Pius pápa felállította a Vatikán városállamban a vallási ügyek intézetét, mint jogi személyt, magába olvasztva a megelőző intézményt, a vallási ügyek adminisztrációját, melynek előzménye a 13. Leó pápa által 1887-ben megteremtett Commissione ad Pias Causas, a kegyes ügyek bizottsága, kezdődik Ferenc pápa kirográfja. 12. Pius pápa 1944. január 24-én kelt újabb kirográf rendelettel, új normákat állapított meg az intézmény számára, majd a bíborosi vigilancia ellenőrző bizottságtól módosító javaslatokat kért az 1941. március 17-i alapszabályzat szükségessé vált módosítására.
Ferenc pápa az intézmény struktúrájának és tevékenységének a korszerűsítésére, kompetens katolikus világia közreműködésével és felelős bevonásával, kísérleti jelleggel 2 évre megújítja a vallási ügyek intézetének új szabályzatát, amelyet Szent II. János Pál pápa 1990. március 1-én kelt kirográfiával határozott meg. Az intézmény célja, hogy gondját viselje és nyilvántartsa az intézetre bízott ingó és ingatlanjavakat, amelyeket fizikai és jogi személyek az intézetre bíztak, vallási és szeretetszolgálat céljára hasznosítás megjelölésével. Az intézmény nyilvános kánoni jogi személy a Vatikán városállam székhellyel. Esetleges rendellenességek esetén az illetékes fórum szabály szerint a Vatikán városállam.
Az intézmény szervei a bíborosi bizottság, a prelátus, a felügyeleti tanács és az igazgatóság. A bíborosi bizottság 5 kinevezett bíborosból áll, akiket a pápa nevez ki 5 éves időtartamra, mely egyszer megújítható. A bizottság felügyel az intézmény hűségére az alapszabályzat normái szerint.
A felügyeleti bizottság által kinevezett prelátus követi az intézet működését, titkári minőségben vesz részt a bíborosi bizottság ülésein, és jelen van a felügyeleti bizottság összejövetelein. A felügyeleti bizottság felel az intézet és az ellenőrzés igazgatásáért és vezetőséért, továbbá felügyeli azt a pénzügyi, gazdasági és működési síkon. A felügyeleti bizottság 7 tagból áll, akiket a bíborosi bizottság nevez ki 5 évre, amely mandátum személyenként egyszer meghosszabbítható. Az intézmény törvényes képviseletét a felügyeleti bizottság elnöke látja el.
Az igazgatóság a főigazgatóból, esetlegesen helyettes igazgatóból áll, a felügyeleti bizottság kinevezésére a bíborosi bizottság jóváhagyásával. A meghatározott vagy meghatározatlan időre kinevezett főigazgató felelős az intézet működési tevékenységéért a felügyeleti tanács előtt. A törvényes számvitelt egy külső revizor gyakorolja, akit a bíborosi bizottság nevez ki a felügyeleti bizottság javaslatára, 3 egymást követő gyakorlati időtartamra, mely egyszer megújítható.
Ferenc pápa végül elrendeli, hogy ezt a pápai kirográfot az alapszabállyal együtt az Osservatore Romano jelentesse meg 2 éves próbaidőre. A közléssel egy időben a rendelkezés hatályba lép, és mindkettőt az apostoli szék aktáiban kell iktatni. Kelt Rómában, Szentpéternél 2019. augusztus 8-án, pápasága 7. évében.
A JOR utolsó évi jelentéséből átláthatóan szociális célkitűzésekkel. Az elmúlt júniusban a JOR közé tette a 2018-as év mérlegét, melynek jegyében az utolsó számviteli év 17,5 millió euró nyereséggel zárt, szemben a 2017-es 31,9 milliós nyereséggel. Az idei nyereséget a pápa tevékenységére utalták át. Az eredmény jóval alatta marad a tavainak, írja a Vatikáni Pénzintézet közleménye, ami az erős piaci turbulenciáknak és az alacsony kamatszintnek tudható be.
Abril I. Castellio bíboros, a JOR bíboros bizottságának elnöke a közzétett mérleg kapcsán azt írta, hogy az intézet az utóbbi időben a rendbetétel és a tisztázás folyamatában volt, ami olykor áldozatokkal jár. Eltökélt szándékkal kell olyan helyzetet teremteni, amely teljes mértékben megfelel az etikai normáknak, ahogy azt a Szent Atya óhatja. Nagy lépések történtek ebben az irányban. Hasonlóképpen előrelépés történt a Szentszék pénzügyi átláthatósága világában, amely megfelel a vonatkozó nemzetközi normáknak, nyilatkozta Abril I. Castellio bíboros.
A JOR júniusi jelentése szerint az átvilágítás pozitív és negatív szempontjai alapján döntöttek olyan pénzügyi tevékenységek mellett, melyek teljes összhangban állnak a katolikus etikával és megegyeznek az egyház szociális tanításával.
A JOR továbbá folytatja azon beruházások megvalósítását, amelyek a legszegényebb országok fejlődését szolgálják, a fenntartható fejlődés jegyében az eljövendő nemzedékek számára. Ilyen értelemben számos jótékonysági és szociális beruházás valósult meg, pénzügyi jellegű adományok révén, akár helyi szinten ingatlanok rendelkezésre bocsátásával.
A JOR júniusi jelentése szerint a Vatikáni Pénzintézetnek 14.953 ügyfele van világszerte. Ennek 53%-át a különféle szerzetesi kongregációk adják, 12%-ot képvisel a római kúria a különféle dikasztériumaival, a Szentszék és a Vatikáni Városállam a hivatalaival és apostoli nunciatúráival. A püspöki konferenciák, egyházmegyék és plébániák a JOR ügyfeleinek 9%-a, 8% a különféle kánonjogi egységek, és újabb 8% a bíborosok, püspökök és papok, míg a vatikáni alkalmazottak és nyugdíjasok szintén az ügyfelek 8%-át jelentik. Végül 2%-ot adnak a kánonjogi alapítványok és egyéb alanyok.
Az egyház profétai elkötelezettsége az Amazonasban és az átfogó emberi fejlődés. Pater Michael Cserny jezsuita, az átfogó emberi fejlődés előmozdítása Vatikáni dikasztérium titkárhelyettese, a korábbi igazságosság és béke pápai tanácsa szakértője, az októberi pán-amazóniai rendkívüli szinódus különleges titkára hosszú cikkét jelentetett meg az Osservatore Romano Vatikáni napilapban július 31-én az őszi tanácskozás kapcsán.
Az egyház Amazóniában és az átfogó emberi fejlődés. Profétai elkötelezettség minden ember méltóságáért címmel írt tanulmányt Pater Michael Cserny, cseh származású kanadai jezsuita a Vatikáni labban. az irgalmas szamaritánushoz hasonlóan az egyház cselekedni kíván az Amazonas régióban az együttérzés és az igazságosság iránti evangéliumi elkötelezettsége alapján, kezdi írását Páter Cserny. Először az egyháznak meg kell figyelnie, majd meg kell értenie a helyzetet, ezután pedig ki kell nyújtania a kezét és cselekednie kell. Ezért hívta össze Ferenc pápa a pán-amazóniai régióval foglalkozó püspöki szinódust. A szinódus segítségével lelkipásztori és környezetvédelmi kezdeményezéseket lehet majd bevezetni az Amazonasban, és ezzel megerősíteni az egyház létezési módját, amelyet az ilyen cselekedetek jellemeznek.
A közelgő szinódus célja, hogy segítsen begyógyítani a töréseket a világ egyik részén, ahol a mai felfogások és ártalmas gyakorlatok különösen súlyos kárt okoznak. Itt az ideje, hogy az egyház megbirkózzon ezzel a kihívással. Ezért a szinódus témája új utak az egyház és az átfogó ökológia számára. A tanácskozás munkadokumentumának utolsó fejezet címe az egyház prófétai szerepe és az átfogó emberi fejlődés előmozdítása. Mindkét cím azokról a dimenziókról és dinamikákról szól, amelyeknek együtt kell járnia az egyház küldetésében, a lelkipásztori szolgálat, az ember előmozdítása, az átfogó ökológia, új utak és prófétai szerepek, fogalmaz Páter Cserny. A Laudato Si kezdetű enciklikához hasonlóan, amely átfogó történelmi, tudományos, gazdasági és lelkipásztori körképet nyújt, a szinódus munkadokumentuma is hosszasan elemzi a jelenlegi körülményeket, amelyek az Amazonas vidékén uralkodnak. Ferenc pápa szavaival, Amazóniát különböző szempontokból vitatják meg. Létezik az úgynevezett új kitermelési modell, ez az erőforrás kitermelést a társadalmi reformok finanszírozására kívánja felhasználni, és a nagy üzleti érdekek által gyakorolt nyomás, melyek rá akarják tenni a kezüket a terület kőolaj, földgáz, fa, arany erőforrásaira és mezőgazdasági monokultúrájára.
Augusztus első hetében az Európai Egyházak Konferenciája, a KEK, és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa, a CCE, közös nyilatkozatot adott ki a Teremtett Világ Emléknapja közelettével, amelyben közös imára hív környezetünk védelme érdekében. Megkerestük Páter Harsányi Pál Otto erkölcsteológust, a Római Antonianum Pápai Egyetem adjunktusát, hogy foglalja össze Páter Cserny cikkének lényegét. Christian Krieger tiszteletes és Angelo Bagnasco bíboros európai szinten hívták fel a hívek figyelmét a teremtett világ védelmére. A katolikus egyház októberben az Amazóniával foglalkozó szinódus keretében világ szinten foglalkozik a teremtésvédelem kérdésével. Az Osservatore Romano vatikáni napilapban megjelent egy fontos írás a szinódus előkészítéseként. Milyen fontos gondolatokat tudnak kiemelni a dokumentumból?
A pán-amazoniai régió püspökeinek a szinódusa valóban szinte teljes hónapot ki fogja tölteni. Október 6-án kezdődik és október 27-én fejeződik be. A téma a teljes körű ökológia, azzal a hangsúllyal, ami erre a régióra vonatkozik, ahol különös fontosságot jelentenek számunkra a őshonos népességek, illetőleg az őslakosságnak a közösségei. Rájuk egy nagyon fontos nyilatkozat vonatkozik, amely az ENSZ adott ki 2007. szeptember 13-án, és ez a nyilatkozat is kiemeli azt, hogy ezeknek a pán-amazoniai régióban lakó őslakosoknak joguk van a saját szülőföldjükhöz, joguk van azoknak az életformáknak a megőrzéséhez, ami az ő sajátosságukhoz hozzátartozik. Tehát itt nagyon jól látszik az, hogy a természeti környezetnek a rövidtávú kihasználása, a felelőtlen kihasználása, ami mögött nyilvánvalóan az anyagi érdekek, a profit maximálása áll, ezt kellene az erkölcsi értékeknek, a humánumnak korlátozni, és ezeknek egy konkrét eszköze az őshonos népességnek, az őslakosságnak a védelme. Itt az egyháznak az evangelizációs tevékenysége és az integrált emberi fejlődésnek az együttes előmozdítása az, amivel ugye ezt a kérdést tudja segíteni. Itt is ugyanaz a javaslat kerül elő, mint általában az integrált ökológiával kapcsolatban, hogy pusztán a kényelemre alapozva, meg pusztán a túlélésünkre alapozva ez nem fog menni. Tehát egy más mentalitás, egy más gondolkodásmódot kell kialakítani, ami megváltoztatja az embereknek az életvitelét. Az új életstílusok kialakítása, amely az embereknek a valódi igényeire, vagy legalábbis olyan igényeire, amelyet a fogyasztói társadalom nem tud kielégíteni, az ezekre való figyelem felhívása talán a legfontosabb olyan pont, ami akár a pármamazoniai régió püspökeinek szinódusával kapcsolatos, akár pedig a más olyan kezdeményezésekkel, amelyek az egyházi szervezetekben vagy az egyház közösségében látunk. Tehát mindig az új életstílusoknak a megtalálása, ahol bár nekünk sajátos keresztény motivációink is vannak, ezek viszont teljesen összhangba hozhatók azokkal az egyéb hiteles emberi igényekkel és értékekkel, amelyek minket összekapcsolnak a nem keresztényekkel, illetve a nem hívőkkel. Itt egy érdekes téma az őshonos népesség, amely egyébként a világ más részein is létezik, hiszen nemzeti kisebbségek máshol is vannak, olyan fajok, vagy olyan életközösségek, hogyha most kitekintünk, hogy az emberi társadalom irányából az életközösségek felé, amelyeknek a megóvása fontos, ezek az úgynevezett endemikus fajok, vagy olyan élőhelyek, amelyek nem sok helyen fordulnak elő, ez mind egy olyan gondoskodást igényel, amely az ember gondolkodását kell, hogy megváltoztassa. Tehát sokkal humánusabb a világ, sokkal emberközelibb lesz, hogyha a biológiai értelembe vett ökológia, az ennek megfelelő társadalmi struktúrák és a társadalmi struktúrákat, az igazságos társadalmi struktúrákat, illetőleg a környezetet megóvó gazdasági rendszerek felé mozdul el a különböző országoknak a tevékenysége, és itt azok az emberi vagy és erkölcsi értékek érvényesülnek, amelyek a teljes emberi fejlődést szolgálják. Úgyhogy ez a két szint, amit ugye megemlítettünk, az európai katolikus és más keresztény egyházaknak a javaslata, illetőleg ez a világegyház által kezdeményezett pán-amazoniai szinódus, ez nagyon jól összekapcsolódik egymással.
Köszönjük szépen az értékes tájékoztatást!
Én is köszönöm a Vatikáni Rádiónak a megkeresését.
Péter Harsányi Pál, Otto erkölcs teológust hallották. Szent Klára és Szent Rufino megünneplésére készül Assisi. Ünnepre készül az Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino egyházmegye. Augusztus 11-én és 12-én tartják Szent Klára és Szent Rufino ünnepét. A szertartásokat élőben lehet követni az interneten. Augusztus 10-én szombaton este 17:30 vesperást vezetett, majd szentmisét mutatott be Domenico Sorrentino püspök. A szertartást követhették a hívek az egyházmegye Facebook oldalán. Este 9:00 kezdődik az imavirrasztás Szent Damián szentélyében. Vasárnap az ünnepnapon reggel 6:30 szentmisét tartanak a kriptában, 7:45 a rendházban. 9 és 11 órakor pedig Angelo Becsu bíboros, a szentélyavatási kongregáció prefektusa mutat be szentmisét. Este 17:30 vesperással, majd szentmisével folytatódik az ünnep. A szertartást Páter Claudio Durigetto, az umbriai minoriták provinciálisa vezeti. Szent Rufino ünnepére már augusztus 11-én vasárnap megkezdik az előkészületet. Imavirrasztást és körmenetet tartanak Assisi utcáin. A főtéren a püspök megáldja a várost, majd a székesegyház előtti téren ünnepséget rendeznek. Augusztus 12-én hétfőn reggel 8:00, majd 11:00 Sorrentino püspök mutat be szentmisét. Este 6:00 ismét szentmisére kerül sor, majd este 9:00 a székesegyházban koncertet tartanak, amelyen a San Rufino énekkar lép fel. Az ünnepnapok szertartásait és rendezvényeit élőben közvetíti a Maria Vision nemzetközi katolikus televízió, amelynek célja az evangelizálás. Márciusban kezdte meg működését a média intézmény Assisiben. Az egyházmegye legfontosabb szertartásairól, evangelizációs tevékenységéről és imáiról számol be a nézőknek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők.
Vértesajai Lászlót
és Somogyi Viktóriát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Hírpercek. Köszöntjük a hallgatókat, a mikrofonnál Keresztes Szilvia.